Elnézést kérek itt a technikai malőrért. Meglepettségemben van ez, mert azt hittem, hogy gyülekezet üres lesz. Baláshoz jöttem igazából, és ha itt vagyok, akkor beszélek valamiről. Ez volt a alapkoncepció. Nem jött be, mert tele van a gyülekezet. Eljött velem drága édesapám is. Szeretettel köszöntöm őt is, meg a vendégeket, akik itt vannak újonnan. És hát rég voltam, mert itt ugye a Covid miatt nem lehetett összegyűlni. Nekem nagyon hiányzott. És megmondom őszintén, hogy ez a Covid dolog, ez annyiból nem volt szerencsés, hogy az emberek, a testvérek megszokták az otthoni online igehirdetést. És az a baj ezzel, tudjátok, hogy ha valaki otthon szombaton elkezd egy prédikációt hallgatni, és nem tetszik neki, akkor mit csinál? Átkapcsol, nem? Hát az ember nem beszél jól, nem? Hát unalmas, nem értek egyet vele, nem elég pörgős, átkapcsol, aztán megint átkapcsol. Fogyasztóvá váltunk a Covid alatt. Ige fogyasztóvá. És ugye ezért rendkívül nehéz most élőben megint megszólalni, mert érzem azt, hogy lehet, hogy most átkapcsolnátok. És ezt figyelem, hogy mikor kapcsolnátok át, mikor mondok olyat, ami esetleg egy kicsit már fárasztó, unalmas. Múlt héten voltam egy pesti gyülekezetben, és a gyülekezet 50%-a aludt. Meleg volt, nagyon meleg volt, és láttam azt, hogy így alszanak, amikor a Bibliáról beszéltem, és akkor elkezdtem így sztorizni, mindenki fölébredt, és azon gondolkoztam a prédikáció közben, hogy most akkor mit csináljon az ember? Mert a Bibliáról beszél, elalszanak a testvérek. Ha elkezd érdekes történeteket mondani, akkor mindenki elkezd figyelni. Mi legyen? És ez egy óriási kihívás, mert amikor az ember online tart előadást, prédikációt, akkor nem látja, ki alszik, nem látja, ki kapcsol el. És ilyen szempontból sokkal könnyebb, abban a tudatban vagyok, hogy hát nem, mindenki figyel, de nem így van. Ez volt a bevezető. A másik, hogy Balázsra reggel beszéltük, hogy kell egy gyerektörténet. Kevés gyerek lesz. Nem kell. Hát itt van az egész megye összes gyereke szerintem, 3-tól 8 éves korig, nem tudom eddig. Szóval ezt láttátok rajtam, hogy most itt volt egy kis zavar, ezeket a terheket. De ami viszont megnyugtat egy kicsit, hogy a téma az lesz, hogy olyanok nem lesznek, mint a gyerekek. Tehát a kisgyermekekről lesz szó, és igyekezni fogok a kisgyermekekhez is szólni, méghozzá egy kicsit így interaktív módon is, majd megkérdezem őket egy pár dologról, hogy vajon tényleg úgy van-e, ahogy én feltételezem, vagy pedig nem. Máté evangéliumában a 18. fejezetben olvasható ez a kijelentés. Jézus Krisztus mondta maga: bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. És Jézus ezt nagyon határozottan, egyértelműen mondta, amikor jöttek hozzá a tanítvány, és mondták azt, hogy hogy lesz majd a örökké valóságban, ki hol fog ülni, jött a versengés lelkülete, és azt mondta Jézus, hogy nem ez számít. Nem ez számít, hanem azt mondta, hogy bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehetek be a mennyek országába. És Jézus ilyenkor odahívott magához egy kisgyermeket, és középre állította, és így átölelte. Ilyen 3-4 éves kisgyerek lehetett. Átölelte, és azt mondta, hogy nézzétek meg, ez az üdvösség feltétele. Ez a lelkület, ez a lelkivilág. És a gyerekeknek ez miért jó hír? A gyerekek, ez miért jó hír nektek? Mert nem kell, hogy megváltozzatok. A szülők ezt nem így gondolják. De ha a kisgyerek úgy maradna, ahogy mondjuk 3-4 éves korában volt, üdvösségre alkalmas. Nem kell megváltoznia, nem kell a törvény betöltenie, nem kell tizedet fizetnie, nem kell gyülekezetbe jönnie, nem kell semmit csinálnia. Mert úgy jó. Te jó vagy. Ne változz meg. És az a baj, hogy megváltozunk. Ez a baj. És azt mondta Jézus, hogy nem baj, mert hogyha megváltozol, semmi gond. Vissza lehet alakulni. Ez evangélium. Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, megint, újra, és lehet olyanná válni, ez azt jelenti, mint a kisgyermekek. Legyünk olyanoknak kisgyermekek, mert a megtérés egyenlő a kisgyermek lét. Ugye ezt mondta itt Jézus. És azt mondom, hogy mi van, ha nem? Különben mi lesz, ha nem leszünk olyanoknak kisgyermekek? Nem mehettek be a mennyek országába. Tehát azért mondta Jézus ezt ennyire komolyan, mert ez nem egy opció, hogy mindenki bemegy a mennyek országába, de a kisgyermekeket majd szívesebben fogadjuk, nem? Nem ezt mondta Jézus, azt mondta, hogy hogy van egy apró feltétele a mennyországba lépéshez. Ez nem nagy feltétel, és igazából természetszerűleg bennünk van a kisgyermeki lelkület. Ez az üdvösség feltétele, azt mondta Jézus, gyermeki lelkület. És erre mondta Jézus, hogy üdvösségre alkalmas. Ugye ez nem egy jogi procedúra, hogy akinek a szemigazolványában az van mondjuk, hogy 4 éves, az üdvözülhet, hanem ez egy alkalmasság kérdése, méghozzá alkalmas arra, hogy Krisztussal éljen az örökké valóságban. Hogy a mennyei angyalokkal éljen az örökké valóságban, hogy az atyával éljen az örökké valóságban, és miért kell az örökké valóságban lévő léthez gyermeki lelkület? Emlékszünk, hogy Jézus mit mondott? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ezt mondta Jézus. Az azt mondta egy helyen, hogy én és az atya egy vagyunk. Ezzel mit mondott ki? Nem csak én vagyok alázatos és szelíd, hanem a mennyei atyám is az. Tehát mi ketten szelíd és alázatos szívűek vagyunk, és a mennyei légkör az ilyen. Tehát oda a gyerek lelkülete befér. Mert akinek nem olyan a lelkülete, mint a gyereké, az meg fogja keresni az alkalmat, hogy a teremtőjét hogyan szegezheti oda egy nagy fához. És ez a nem gyermeki létnek a problematikája, hogy vagy az ember szelíd és alázatos, és gyermeki lelkület, akiben még nincs gonoszság, az együtt tud élni az angyalokkal, az atyával, a megváltottakkal, ilyen közösségben. Akiben nem ez a lelkület van meg, az meg időkérdése. Időkérdése, és meg fogja találni az alkalmat, hogy fizikailag a teremtőjére hogy fog rárontani. Ez a baj a bűnnel, nem más. Legelőször fel kell tennünk egy kérdést, hogy milyen egy kisgyermek? Hogyan tudnánk egy kisgyermeket jellemezni?
Őszinte.
Naív.
Erőszakos.
Erőszakos. Is tud lenni. Minél jobban nő, ugye annál erőszakosabbá válik. Ugye legelőször bízik vakon a szüleibe, ez igaz? Szerintetek igaz, ugye? Vakon bízik a szüleibe. Nem vonja kétségbe a szülei szeretetét, és nem kételkedik benne. Egy gyereknél sosem merül föl az, hogy apa szeret engem, anya szeret engem, nem? Ez alapértelmezett. Nem? Tehát ez nem kérdés.
Nagyobb
aztán. Nagyobb aztán, igen. Igen. Ha a szülő ígéretet tesz valamire, akkor a gyerek feltétel nélkül elhiszi. Gyerekek, ez így van, hagyd kérdezzek meg benneteket, itt elsősorban itt van két kislány. Ha apa vagy anya ígér valamit, az úgy van? Nem elég kicsi ez a gyerek már? Kisebbet kell. De általában az így van, nem? Hogy amit a szülők ígérnek a gyereknek, nem fejti el. Nem fejti a gyerek. És milyen még egy gyerek? Hogy néz a szülőjére, nem? Tehát szólok apának, mert ő a legerősebb, nem? Ne verekedjél, mert szólok apámnak, és ő levert téged, mert ő a legerősebb a világon. És szólt az apukádnak, az enyém erősebb, mint a tied. Nem ezt gondolja a kisgyerek?
És hogyha egy édesapa megígéri, hogy ő ott lesz, visszajön a gyerekéért, akkor ez így van?
Abszolút. Egy óvodában hány kisgyerek izgul, hogy a 4 óra után a szülője soha többet nem jön érte? Nincs ilyen, nem? Hát ha mondál neki az óvónéni, hogy Pistike, anyukád elfelejtett téged, nem jön érte? Érted? Nem hinni el neki, nem? Hát hogy ne jönne? Hát megígérte. De nem kérdés. Itt lesz. Lehet, hogy kicsit késik, közbölt valami, de itt lesz. És azt mondja a kisgyerek, hogy a biciklit is megkapom karácsonyra, mert apa megígérte. És a gyerek azzal foglalkozik, arról álmodozik, hogy milyen lesz, ha a kerékpárt megkapja, nem? Ha az apja azt mondja neki szeptemberben, hogy Pistike, kapsz egy biciklit karácsonyra. Akkor a Pistike elkezd gondolkozni, de jó lesz, hogyha megkapom a biciklit, egész tavasszal azzal fog majd kerékpározni, meg itt fogom majd tárolni, meg veszek rá csengőt, meg ilyenek. Mert készpénznek vesz, és eszébe sem jut, hogy mi van, hogyha nem kapja meg. Nem jut eszébe a gyereknek, ez a gyermeki lelkület. És fel nem tételezi, hogy a szülei egyszer nem jönnek haza, fel nem tételezi, hogy az apukája nem tudja megvédeni, és hogy nem tudna bármire választani, bármilyen kérdésre. Feltétel nélküli hit, feltétel nélküli bizalom, feltétel nélküli szeretet. És Jézus erre mondta azt, hogy ilyenekké kell, hogy váljatok Istennel szemben. Mert ti mennyei atyátok. Hát ugyanezt a viszonyt szeretné betölteni az életetekben. És tudja egy kisgyerek, hogy az apjára, az anyjára mindig számíthat. és tudja, hogy sosem haragszanak rá, igazából bármit is csinál, nem? Tehát nálunk is volt, betörtem az ablakot, meg a kisgyerek ezt rosszat csinál. Van egy kis műbalhéja a szülő részéről, nem? Ezért mutassa azt, hogy ezt nem szabad csinálni. De most haragszik rá, most őszintén. Ritkán, nem? Tehát ritka az, amikor a szülő igazán haragszik a gyerekére, nem haragszik rá. Egyáltalán nem haragszik rá. A gyerek érdekében esetleg valamilyen következményt azért csinál. A gyerek érdekében. De nem azért, mert ő elégtételt akar venni a gyereken, vagy igazságot akar. Soha nem utasítja, bármikor mehetsz hozzá. És hogy ezt jelenti, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nektek van egy mennyei atyátok. És ez a viszonyra vonatkozik elsősorban ez a felhívás. Nem a kisgyermeki léte, hanem az Istenhez való viszonyra vonatkozik. Míg átol bennünket abban, hogy ez a fajta gyermeki hit, gyermeki lelkület, gyermeki bizalom kialakuljon, könnyen kialakuljon. Mi az, hogy megálltó bennünket, mert ha most felmérnénk, hogy mondjuk a gyülekezetben, mondjuk itt vagyunk, mondok egy számot, 30-an, a 30 főből hány embernek van ilyen gyermeki lelkülete? Nem mindenkinek, és azt hiszem ezzel nem bántok meg senkit, nem? De nem mindenkiben tudott azért ez még kialakulni. Mi az, ami megálltó bennünket abban, hogy a mennyei atyánkkal kapcsolatban ilyen bizalmunk legyen?
Nem ismerjük.
Nem ismerjük őt? Egy alapvető különbség van a kisgyermek hite a szülő iránt és mi közöttünk, mégpedig az, hogy mi hajlamosak vagyunk Istenben csalódni. És van egy kérdésem, hogy lehet Istenben csalódni? Ez egy jó kérdés, egy provokatív kérdés, nem? Hogy lehet Istenben csalódni?
Jézusban is megmutatkoztak. Hogyha hamis feltételeket állítottál.
Én azt mondom, hogy az elvárásunkhoz képest lehet Istenben csalódni. Nem, imádkozunk lakhatásért, imádkozunk egészségért, imádkozunk házastársért, lottóötösért. Hát ki miért imádkozik? Kinek mi a fontos? És nem mindig kapjuk meg. És amikor ez történik, amikor az embernek az elvárása nem teljesül, akkor sajnos csalódni fog. És emiatt bizalmatlanná válik Istennel kapcsolatban. És ez a felnőtt lét, és ebből kell valahogy kijönnünk. És azt mondta Jézus, hogy tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Tehát ne gondoljatok a holnap felől, ne gyűjtsetek kincseket, ne tartalékoljatok, ne aggodalmaskodjatok. Ez Isten fő üzenete az embernek. Mert ettől felnőtt a felnőtt. Hogy aggodalmaskodik, hogy tartalékol, hogy Istenben csalódott már, mert ezt sem adtad meg, azt sem adtad meg. Vagy megadtad, de túl későn, ugye nem akkor kértem. És a felnőtt ember állandóan azon aggódik, hogy mi van, ha Isten mégsem fog segíteni. És én azért mondom ezeket a dolgokat, mert ez a gyakorlati kereszténység. Tehát én mondhatnék teológiát nektek, a Biblia azt mondja, hogy kérjetek és adatik, és majd fogok erről egy pár szót beszélni. De ez a valóság, hogy kérünk valamit, és nem kapjuk meg. Mert ezért mennek el a gyülekezetből, ezért nem jönnek a gyülekezetbe sokan, nem másért. Mert valamilyen úton, módon csalódtak Istenben. Az életük nem úgy alakult, ahogy az ember szerette volna. Mert ha úgy alakulna, akkor mindenki itt lenne, nem? Imádkozzál pénzért, gazdag leszel, szépségért szép leszel, 10 gyereket kapsz, és itt lesz a gyülekezetben. Mert az emberek ilyenek, nem? Tehát ahonnan kap valamit, ahova érdeke fűzi, ott megjelenik, és jelen van. És ezért voltak, és ezért vannak az embereknek B-terveik is, hogy mi vagy, ha az Isten nem segít, és a gyermekeknek nincsenek B-terveik, nem? Tehát nem készít B-tervet, hogy mi van, ha mégsem jön el az apuka az óvodába, mi van, ha nem kapom meg a biciklit, akkor legalább egy rollerem legyen, és beszerzi, leakciózva a roller december 1-én, hogyha nem kap 24-én kerékpárt, akkor nem maradjon gyalog. A gyerek az nem csinál ilyet, viszont a felnőttek csinálnak, és én azt látom, hogy a felnőttek nem szeretik a próbákat igazából. Nem szeretik azt, hogyha késik az ígéret beteljesülése. Nem szereti azt, hogyha nem úgy van, ha nem kapja meg. Ha nem úgy alakul az élete. Nagyon kényelmetlen a felnőtteknek. És nem szereti a felnőtt, hogyha elfogy a vize, elfogy a kenyere, elfogy a pénze. Az egész Ószövetség ugye erről szólt, nem? Tehát elkezdték a mannát tartalékolni. begyűjtötték, amikor hullottak a fűrjek az égbe, akkor 1 és 2 tonna közötti mennyiséget gyűjtött mindenki. Hát lemondja, hogy hány ómerrel gyűjtöttek, 1 méter magasan voltak a fűrjek, és mit csináltak a héberek? 1 tonnát gyűjtöttek fejenként. Mi van, hogyha nem lesz holnap? És ez egy teljesen ösztönös első reakció az ember részéről, hogy elkezd B-terveket, meg C-terveket csinálni a túlélésért, meg hogy bebiztosítsa magát, és tartalékolja a vizet, a kenyeret, a pénzt, és általában az emberek sajnos azt kell mondjam, hogy így működnek, és a gyerekek viszont nem, ők nem így gondolkoznak, és azt gondolom, hogy ez az alapvető különbség az elveszett és a megváltott ember között, a bizalom. Nem más. Az üdvösség az nem egy kivíz lesz, hogy odáll majd a mennyország kapujába Szent Péter, vagy Jézus, és kikérdez a Bibliát és a proféciákat. Hogy tudod-e a választ a kérdéseimre? Hanem az, a megmentett állapot, az üdvözült állapot, az örök életre alkalmas állapot, és az elveszett állapot között a különbség ez? Ki az, aki tud bízni Istenben? Ilyen szinten. Hogy megígérte, és hátradőlök. És nincsen B-terv, és C-terv, és Z-terv, hanem ő azt mondta, akkor az úgy lesz. És ezért vannak az ember életében a próbák, hogy kilakíthassa ezt a fajta magatartást. Viszont nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a próbákban hogyan veszünk részt. És ez egy tanult magatartásnak kell, hogy legyen, mert minden próba egyben csalódásra is tud válni. Egyetértünk ebben, ugye? Hogy a próbában, hogyha nem megfelelő lelkülettel veszünk részt, és nem vagyunk eléggé felkészülve mentálisan, hogy most mi történik, és mi van, ha nem, úgy lesz, akkor az ember nagyon hamar csalódást fog átélni, hogyha nem az elképzelései szerint alakulnak a dolgok, és ha nem akkor, és abban a formában teljesedik az ima, mint ahogy ő ezt, amikorra kéri, csalódni fog. Amikor a dietetikát tanultam a Semmelweis Egyetemen, akkor elmondok nektek egy titkot, megbuktam államvizsgán. Tudjátok, milyen érzés az, hogy 80 vizsgát megcsináltok, az életeteket beleteszitek. Elmentek államvizsgára, 74 tételből 70-et megtanultok. A 4 nem ment már, mert az nem volt már időm, lelkem, erőm hozzá. De mivel hívő ember vagyok, és imádkoztam, ezért nyugodtan mentem el a vizsgára. Nem? Hát egy hívő ember miért nem menjen el nyugodtan, amikor 70-et megtanult, és 4-et nem tud. Nem? Mert ha 4-et tudok, és 70-et nem, hát még az is belefér a hitbe, hát vannak ilyen hitű emberek. Azt mondtam, hogy nekem a hitem nem ilyen, én 70-et megtanulok. És 74. tiltát húztam ki. Hozzá se tudtam szólni. D-vitamin átalakulása szervezetben, nem tudom mivé, tudom már mivé. És megbuktam. És tudjátok, hogy mindenki átment a évfolyamba. Juhász Zsolt, az adventista hívő ember megbukott. Tudjátok, milyen érzés volt ez? Gyilkos. Gyilkos érzés, hogy ott tanulsz 4-5-6 évet, és megbuksz államvizsgán. Imádkozva mentem oda. Nem lazán, hanem tényleg is megbuktam. Olyan szégyen volt, szénnéktem. Tettem bizonyságot a szombatról, meg a vegán táplálkozásról, és mondták, hogy ez itt nem lesz jó. De túlharcoltam magam, és átmentem nappalira, és mindent megtettem. És ez az ember, aki szövegelt és dumált éveken keresztül, megbukik államvizsgán. És vannak ilyen helyzetek az ember életében, és azt mondom, hogy az Isten iránti bizalom kiépüléséhez ezek elengedhetetlenek. És át kell menjünk ilyen tapasztalatokon. És ezek fájdalmas tapasztalatok, és az ember nem szívesen vesz részt bennük. Mert nem tudja megmagyarázni. Mert ezért imádkoztam, ezért hittem. Hát, uram, hát az apám megsegített volna, nem? De viszont most mi van? Nem? Tehát nem érti az ember, ezek miért történnek. És azért mondtam azt, hogy nagyon vigyáznunk kell, hogy a próbákban milyen lelkülettel veszünk részt, hogy nehogy egyben csalódássá váljon, hanem az ember elképzelése szerint alakulnak a dolgai, és nem abban a formában teljesedik az imádság, ahogy az ember ezt szerette volna. És ti nem nyilván. Ezt egy szombatiskolám, egy király többesben beszéltem, hogy mi. És azt mondta az egyik testvér, hogy nem. Te. Azt elmondhatod, hogy te mivel küzdesz, hogy neked milyen gyengeségeid vannak, hogy te milyen vagy, de azt nem mondhatod el, hogy mi. És ezért mondtam most azt, hogy ti nem. Te Tehát, de nekem ez nagy kísértés és nagy veszély, hogy esetleg az ember csalódottá válik egy próbában, és Isten fő célja, hogy a bizalmunkat vissza tudja nyerni, és megint gyermeki bizalommal tudjunk rátekinteni. Úgy, hogy közben ilyen próbákba veszünk részt. Értitek ennek a hihetetlen nehézségét ennek a helyzetnek, hogy találkozunk a próbákkal, a csalódásokkal, és közben párhuzamosan kellene olyan hittel rendelkeznünk és bizalommal, mint a kisgyermekek. Hogyan éljük meg, ha csalódunk Istenben, ha nyilván nem az elvárásaink szerint alakulnak a dolgok, csak akkor, és a csalódás Istenben az érzés szempontjából teljesen mindegy, hogy azért csalódunk, mert nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, vagy azért, mert Isten nem hallgat bennünket, vagy elhagyott bennünket. Tehát nem tud az ember differenciálni, hogy most érzelmi szinten én ezt most miért érzem, annál sajnos testiebbek és ösztönlényebbek vagyunk. Nem úgy van, ahogy én akarom, csalódok benned. Az, hogy miért, ezzel már nem sokat foglalkozunk. Tehát hogyan éljük meg a csalódásunkat? Az első, amire gondoljunk, hogy lehet, hogy amit kértem, nem menne a javamra, üdvösségemre, boldogságunkra, ugye? És nagyon nehéz ezt kimondani most itt ezen a ponton, hogy lehet, hogy rossz dolgot kértem Istentől. Tudjuk, ez egy kies király, mi történt, ugye? Ez egy kies király megbetegedett. És ez egy kies, ez egy jó király volt. Nagyon jó király volt. Hívő király volt. És elkezdett imádkozni, hogy gyógyuljon meg. És meggyógyult ez egy kies? Meggyógyult. És mi történt a hitével? Elvesztette Istent. Elvesztette Istent, hitetlenné vált, de meggyógyult. És hány olyan ember van, aki szeretne gazdag, nem gazdagságot, de szeretne egy anyagi megállapodottsághoz jutni. És hány ember van, aki megkapta a Jóistentől a lehetőséget és a pénzt? És segített a jellemében, a személyiségében? Jobb emberré vált? Szeretőbb emberré vált? Gyermekibb lelkületű emberré vált? És amikor imádkozunk ilyen dolgokért, akkor azt gondoljuk, hogy rajtam ez segíteni fog. Isten ezt jobban tudja. És ha úgy imádkozunk, hogy Atyám, én ezt kérem tőled, de legyen meg a te akaratod, és mi ezt elhisszük, és nem kapjuk meg, akkor legyünk nyugodtak abban, hogy Istennek nagyon nyomós oka van arra, hogy ezt így alakítsa, és ne adja meg. De mi nem tudjuk ezt megérteni abban a pillanatban. Tehát ezt el kell fogadjuk, hogy van némi korlátoltságunk. Főleg a jövő belátó képesség szempontjából nem látjuk a jövőt. Nem látjuk azt, hogy ránk milyen hatással lenne az, amit esetleg kérünk rá. És én azt mondom, hogy ez abszolút értelemben mindenre igaz. Tehát ez most tényleg úgy értsétek meg, hogy nem tudjuk, hogy azok az áldások, amit mi kérünk, az hogyan hatna ránk, még ha a legjobb áldás is lenne. Család, gyerek, pénz, étel, megfelelő étel, vagy nem egy albérletbe nyomorogni, hanem egy saját ház. Lehet, hogy a saját ház lenne az, ami az ember tehet volna Istentől, mert faragna rajta, dolgozna rajta, gipszkartonozna, tetőt cserélne. Értitek? Ki tudja, hogy kinél mi? Tehát ez nagyon-nagyon bizalmi kérdés, azt kell, hogy mondjam. És Istennek ilyen helyzetben nagyon-nagyon nyomós oka van arra, hogyha esetleg nem úgy alakul az életünk, és nem adja meg azt, amit kértünk tőle, vagy később adja meg. Vagy később adja meg, és jobbat ad. Ez megint az ő privilégiuma. És én azt látom az életemben az eddigi 46 év alatt, hogy Isten mindig gondoskodott rólam. És voltak olyan etapok, amikor éppen úgy éreztem, hogy nem. Mert nektek is voltak. Ki az, akik nincsenek ilyen pillanatai? De ha visszanézzünk az életünkbe, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten gondoskodott rólunk. És én apuval kapcsolatban is nárom úgy, hogy példálózok veled. Apu most van másodszor a gyülekezetben. Másodszorra. És hogy nem hitben élte az életét. De ahogy mesélt nekem, hogy hogy alakultak a dolgai, ott volt Isten az életében. De nem kérte, és nem tudott róla. De mindig elmondta, hogy ez hogy alakult, és milyen szerencsém volt, és hogy találkoztam ezzel, azzal, amazzal. És én látom azt, hogy Isten az ember életről gondoskodik. A hívőkéről is. Esőt ad igazaknak és nem igazaknak. Hogy a hívőknek és hitetleneknek egyaránt. És biztosak lehetünk abban, hogy ha az egész életpályánkat nézzük, Isten gondoskodik rólunk. És ami a javunkra van, 100%-át megadja. Nem tud mindent megadni. Ha a gyerek azt mondja, hogy apu, vegyél nekem egy üveg kólát, és este 8-kor hagyjam meg, Hát nem veszül neki, nem alszik éjszaka, nem. Vegyél nekem egy olyan dolgot, ami mondjuk nem tudom mit, repülőgépet. Pistiken, nem veszek repülőgépet, mert nem akarom, hogy 2 kilométer magasba repkedjél. Értitek? És mi is így vagyunk ezzel, és Isten is így van ezzel. És ez fontos bekalkulálnunk, amikor imádkozunk bármiért. És azt mondta Jézus, hogy mert én minden nap ti veletek vagyok a világ végezetéig. És ebben kell, hogy higgyünk, és lehet, hogy 10 évet kell várnunk valamire, lehet, hogy 50 évet kell várnunk valamire, és lehet, hogy csak az örökké valóságban fog beteljesedni. De ez nem azt jelenti, hogy Isten nem hallgatta meg az imádságunkat, és nem figyelt ránk. És ezért tartom hibásnak egyébként, és félrevezetőnek azokat a prédikációkat, igehirdetéseket, amik arról szólnak, hogy aki kér, az kap, aki keres, talál, az Úrgetőnek megnyitatik. És most Jézus szavait idéztem, de abban a kontextusban tartom hibásnak, hogy most, ma. Tehát az Isten egy szolgáltató alapvetően. Az imádság meg arra jó, hogy a szolgáltatást elnyerjük valamilyen úton, módon. És ilyen Isten képet mutatnak be, hogy bármit kérsz, megkapod az Istentől. Legyünk pozitívak, adjunk reményt az embereknek. Volt nemrég egy komoly, hosszú levélváltásom egyik testvérünk, aki pont azt hiányolta az igehirdetéseimbe, hogy nem vagyok elég pozitív. Mert én elmerem mondani a valóságot, éppen a zsidók kivonulásáról beszéltem Egyiptomból, és olyan szomorúan mondtam a prédikáció végén, hogy olyan kár, hogy az összes bibliai történetben van negatív. Az összesben, és olyan kár, és olyan nehéz szívvel beszélek arról, hogy milyenek voltak az emberek, nem milyenek az emberek, nem, hogy ki akartak jönni Egyiptom, Isten kihozta őket csodákkal, jelekkel, és a harmadik nap vissza akartak menni Egyiptomba, mert nem volt vízük. Nem voltak uborkák, nem volt sárga dinnye, és mondták, hogy visszamegyünk. Az, hogy a felhő oszlop nappal ott volt fölöttük, hogy ne legyen napsütés, az, hogy a tűzoszlop ott volt éjszaka, hogy világítson nekik, melegítse őket, az, hogy hullott a manna minden reggel, az, hogy Isten jelen volt fizikailag, versus mérleg egyik serpenyője, a másik a sárga dinnye meg az uborka. És ölték a fiakat, meg a gyerekeket, tudjátok. És menjünk vissza Egyiptomba. Miért hozták ki minket? Azért hozták ki minket Egyiptomba, mondták Mózesnak, hogy itt ölj meg bennünket. És mondta ezeket a dolgokat, és olyan szomorú lettem, hogy miért van minden történet benne. Ez a fajta negatívum. És mondta ez a testvérem, hogy nem jó, ahogy beszélek, mert fel kell emelni a testvéreket, bátorítani kell őket. És mondom neki, oké, de hát ez a realitás. És én most azért beszélek erről nektek, a gyermeki lelkület összefüggésben, mert azért kemény próbákat kell, hogy kiéljen. Megéljen az ember, a hívő ember is. És szóba kell állnunk azokkal a dolgokkal, amikor nem úgy van, ahogy mi akarjuk. És mit kezdünk az ilyen élet helyzetekkel? Mert ez a realitás, ez a valóság. Ábrahámnak 100 éves korában teljesedett Isten ígérete. 100 éves volt Ábrahám, Sára 90. József 13 évet volt börtönben. És olvasok József történetét, akkor nagyon gyorsan túlmegyünk ezen, nem? Hát 13 év. 110 évet élt József, nem? De ha úgy gondoljuk, ha úgy olvassuk, hogy József 17 éves volt, amikor kapta az álmokat, Istennel tapasztalatokat szerzett, és másnap eladták egy rabszolga kereskedőnek. És elvitték Egyiptomba, és 10 évig dolgozott ingyen, 10 évig volt rabszolgája Potifárnak, és mikor azt gondolta volna, hogy most már eleget bizonyítottam, börtönbe zárják 3 évre. Most a felvétel miatt nem akarok itt példálozni, de olvastam egy embernek az életét, egy magyar zenésznek az életét, aki vízórákat és gázórákat állított vissza, és 123 napot töltött börtönbe. És amikor kijött, akkor teljesen ki volt készül, hogy olyan hosszú volt ez a 123 nap, nem láttam a feleségemet, a családomat, csak 2-szer voltak bent. És elmesélte, hogy a 123 vagy nem tudom, börtön alatt milyen rosszul érezte magát. És József 10 év rabszolgaság után 3 évet volt börtönben, egyiptomi föld alatti börtönben, ami nem olyan volt, mint a mai magyar börtönök, hogy van internet, meg televízió, meg telefon, meg ilyenek. És csak azért mondom azt, hogy ezek az Isten gyermekeinek az életei. Ábrahám 100 éves kor, József 13 évet volt börtönben, a zsidók 430 évet voltak Egyiptomban. 430 évet. Dávidot közel 10 évig üldözte Saul király, és sorolhatnánk a bibliai történeteket, Isten igaz gyermekének a történetét. És azért mondtam, hogy rendkívül kártékony az ilyenfajta ígéretés, mert Isten most azonnal ott van, meghallgat, segít. Ezzel az üzenettel nem Istennek szerzünk dicsőséget. Hogy Isten annyira mindenható, hogyha most letérdelünk és imádkozunk, holnap megtörténik, amiért imádkozunk. Mert az emberben, aki ezeket az ígéreteket így értelmezi, a teljes kétségbeesésbe hajszolhatják esetleg a rosszul értelmezett bibliai proféciák, prédikációk, mert azt mondja az ember, hogy igen, téged és mást látványosan és hamar megsegít, akkor engem miért nem? És azért nagyon fontos, hogy ezeket tisztázzuk magunkban, mert ha én azt mondom most nektek, hogy betegek köztetek valaki, imádkozzon, és meg fog gyógyulni. Mert én imádkoztam, és apukám meggyógyult. Értitek? És minden esetben ez így lesz. És ha elkezdtek imádkozni, és látok, ez nem így lesz, akkor mi történik? Akkor mi történik? Hát nagyon-nagyon vigyáznunk kell a bibliai ígéretekkel, hogy hogyan értelmezzük. És az első dolog, ami a hívő fejében ilyenkor megfordul, hogy valamit rosszul csinálok, nem imádkozom eleget, bűnös vagyok, nem elég jó az életem, és Isten ezért nem fogad el. Ugye? Tehát most próbálom így nektek elmondani, hogy az ember fejében, amikor imádkozik valamiért, gyermeki hittel, nem történik meg, miért gondol? Mit érez? Valamit érez? Valamit gondol? Az első dolog az, hogy a hiba bennem van. Én vagyok a hibás, hogy Isten nem adja meg, amit kérek tőle évek óta. Valamit rosszul csinálok. És ugye erről szólnak a zsoltárok, hogy hol vagy Istenem, miért nem jössz már, merre vagy, mi az oka, hogy nem segítesz. És az egyik legfontosabb messiási zsoltár, a 22. zsoltár is pont ugyanerről beszél, csak röviden felolvasnám, és azért mondom ezt, mert ezek a gondolatok, ezek a Bibliát végig kísérik. Azt mondja itt a 22. zsoltárban az ige: én Istenem, én Isten, miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól, jajgatásomtól. Szóval ugye ez Jézus Krisztusnak a gondolatait, az érzéseit profétálja meg 1000 évvel korábban. Ez egy messiási zsoltár, mert a zsoltár írónak Isten megmutatta, hogy a messiás mit fog majd érezni. 22. zsoltárban le van írva: távol van megtartásomtól, jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam, pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. Ugye bíztak, megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, megmenekültek. És mit mondja erre Krisztus? Hogy engem miért nem? Mert én féreg vagyok, és nem férfiú. És ez volt Jézusnak az első gondolata, hogy lehet, hogy az Atya azért hagyott el engem, de kereszten, mert én féreg vagyok. Nem férfiú. Én nem vagyok olyan jó, mint az ősatyák voltak. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. És úgy érezte, hogy az Atya messze van tőle. Kókok sokossága kerített be engem, körülfogtak engem bársán bikái. Feltartották rám szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. Hol vagy Istenem? Be vagyok kerítve. Feltartották rám a szájukat, bársán bikái. Most fognak felfalni. Ebben a pillanatban hol vagy? És ez az, ami rendkívüli módon akadályozza a gyermekké válásunkat, hogy mindenkinek az életében vannak ilyen tapasztalatok, és nem mindenki tud elszámolni velük. És én ezért hoztam egy picit hosszabban ezeket a tapasztalatokat, mert azt mondta Krisztus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mehettek be Isten országába. És ez a fajta gyermekké válás folyamata, ez nem egyszerű. Nem egyszerű. És csak azért mondom ezt, és mindenkit bátorítok, hogy ne essünk kétségbe, hogyha ez a fajta feltétlen bizalom, az Isten iránti vak hit, teljes bizalom nem alakul ki egyik pillanatról másikra, mert sajnos ez a folyamat, ez nem egy könnyű folyamat. Istenben megbízni, amikor ilyen tapasztalatokat élünk át felnőtt fejjel, és ennek ellenére, ahogy Krisztus bemutatta, tovább menni. Nem baj, mi történik, nem érdekel, mi történik. Ugye Ellen White írja, hogy Krisztus nem látott túl a síron. Ő a második halál tapasztalatát élte át, nincs feltámadás. nem fog feltámadni, itt a vége, az isteni teremtő életének elmondhatatlan tapasztalat, és azt mondta ezen a ponton, hogy nem baj, én tovább megyek. Az atya kell, hogy szeressen. És ő benne volt a gyermeki lelkület, ha az apja azt mondta, hogy jövök érted, akkor el fog jönni. És ezt kéri tőlünk Isten, és Krisztussal kapcsolatban is megtanulta az engedelmességet, ugye örökközösség szerzőt. Őnek is meg kell tanulnia, hogy hogyan kell az atyában vakon bízni. Annak ellenére, hogy akár nekünk nem kötapasztalatunk legyen ez, hogy az örök elkárhozást látjuk a következő lépcsőfokon, és ennek ellenére tovább bízunk Istenben, mert nekünk nem kell, hogy ekkora hitünk legyen, mint Krisztusnak volt. De ez egy folyamat, ameddig az emberben kialakul az Istenben való ilyen jellegű erős hit. Tehát a hívő ember legelőször sajnos vádolni kezdi önmagát, hogy a hite fogyatékos, hogy bűnös, hogy egy féreg, nem férfi, mint amit Jézus mondott. A második, ami ilyenkor egy hívő fejében megfordul, hogy kit fog vádolni. Vádolni fogja Istent. Először önmagát, hogy meg tudnád adni, de nem adod meg, mert bennem van a hiba, és az ember azt mondja, hogy nem, nincs bennem hiba. Nincs bennem, nem miattam, akkor elkezd Istent vádolni. És nem mondja ki. És senki nem fogja a Facebookra kiírni, hogy vádolom Istent. Senki nem fog erről prédikálni. Senki nem fog felszólalni emiatt, hogy az Isten nem hallgatja meg a hívő imádságát. De a szívében, érzület szinten ez ki fog alakulni. Második dolog. Vádol Istent. Miért? Azért fog ez kialakulni, mert kulcsmondat következik. Ha valaki meg tudna oldani egy problémát, el tudna hárítani egy nehézséget, de nem teszi meg, akkor ez az elszenvedőnek érzelmi szinten pont ugyanazt jelenti, mintha ő okozta volna, ő idézte volna elő a helyzetet. Egyetértünk ezzel? Ha valaki meg tudna szabadítani, megvan a hatalma, a képesség, a lehetősége, tud róla, látja, én kérem őt, de nem teszi meg, akkor mit gondol az ember? Érzelmileg azt mondja, hogy figyelj, akkor ha meg tudnád és nem teszed, akkor te hibád valamilyen úton, módon. És jelen esetben Istennek a hibája ez. És egyébként van erre a jelenségre egy bibliai ige, tudjuk, hogy melyik az. Melyik bibliai ige beszél erről? A jelenségről. Aki tudna
jót cselekedni,
és nem cselekszi, értjük az analógiát, a logikát? És az ember így működik. És a Biblia is leírta azt, Isten is így működik. Ha meg tudnád tenni, de nem teszed, a jó cseleket, a te bűnöd az. És az ember sem tudja az agyával így érzelmi szinten különösen szétválasztani ezeket magába. Ha Isten tudna nekem segíteni, mindenható, mindentudó, lát engem, hallja, hogy most beszélek, miért nem segít? És az ember ilyenkor kimondatlan azt fog érezni, hogy a te hibád, legalábbis a te akaratod, te miattad vagyok ebben a helyzetben. És azért mondtam el ezt a két rendkívül fontos dolgot, mert ezek az érzések az ember lelkében, hogyha nem teljesedik be az, amit ő szeretne, meg fognak jelenni, először Istent magát vádolja, aztán pedig Isten kezdi el vádolni. És mivé kell válni kérdésnél engem, hogy ugye gyermekké kell válni, sokkal jobban foglalkoztat a hogyanja, hogy hogyan kell azzá válni, és ezért beszélek egy picit bővebben ezekről a folyamatokról, mert az, hogy mivé kell válni, az egy nagyon fontos dolog. Csak ennek az útja, módja. Ez hogyan működhet vajon a valóságban? Hogyan tudok ilyen gyermeki lelkületű, felnőtt, ilyen tapasztalatokon átmenő élet után gyermeki lelkületű hívő emberé válni? És Nikodémus is felismerte ennek a problématikát, és azt mondta, hogy lehetetlen. Nem lehet. Vissza kell menni a méhbe, és újjá kell születni, de ezt már nem lehet megcsinálni. Tehát mindenki érezte, aki ezt így felismerte, hogy ez így nem lehetséges. És én azt mondom, hogy aki nem ért egyet ennek a lehetetlenségével, az azért nem érthet egyet ezzel, mert nem ismeri önmagát elég. Ugye most arról beszélünk, hogy a gyermekké válás, a gyermeki hitnek a kialakulása az hogyan működik. És Nikodémus erre azt mondta, hogy nem lehetséges. Ugye Jézus azt mondta, hogy a szél fúj, ahova akarnak zúgását, ha nem tud honnan, hogy hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született, Szentlélek által lehetséges. De ez megfoghatatlan. És Nikodémus azt mondta, hogy nem lehet, úgy elszületem ő. Nikodémus érezte, hogy nem elég Krisztussal szemben. Ő elment Jézushoz éjszaka. Látta Krisztust a valóságban, látta a tekintetét, hallotta a hangját. És érezte Nikodémus, hogy nem vagyok elégséges ehhez az emberhez, mint egy zsidó rabbi, egy tanító. És akkor elmondta neki Jézus, hogy újjá kell születnetek, akkor azt mondta Nikodémus, hogy nem lehetséges, mert ő ismerte az emberi természetet. És aki azt mondja, az óra nem jár jó, ugye?
Nem.
Fú, de jó, hogy a haram megszólalt. Mondom, hogy fél órája beszélek. Akkor diel van? Jó. Akkor be kell fejeznem. Akkor be kell gyorsan fejeznem. Tehát ennek a lehetetlensége, viszont nem ez délutáni óra, ez egy jó hír ebben a szempontból. Tehát egy picit még akkor, van egy pár percem még esetleg? Tehát ennek a metodikája, hogy hogyan lehet gyermekké válni, Nikodémus felismerte, és az az ember, aki nem tartja lehetetlennek ezt, nem ismeri önmagát. Nem ismeri önmagát, és úgy van a függőségeivel, a bűn és a világ szeretetével, és Isten szeretetlenségével, hogy bármikor tudna fordítani, hogyha akarna. Mert ugye az alkoholista is úgy van, meg a lánczuhányos is úgy, ő nem alkoholista. Ő bármikor le tudja tenni azt a poharat, meg a cigarettát is bármikor abba tudom hagyni. Én nem vagyok nikotinfüggő. És az ember akkor jön rá, hogy az, amikor megpróbálja abba hagyni. És a bűnnel is így vagyunk, hogy nem szeretem az Urat eléggé, de nem baj, mert bármikor tudom jobban szeretni. Én nem kötődöm a bűneimhez igazából, mert bármikor, ha akarnám, le tudnám tenni. Most még nem akarom. Csak így gondolkozik, az nem jó gondolkozik, mert a bűnnek nem ez a természete. És nem tudja az ember, hogy akármikor nem lehet ezeket letenni. Vagy az ember már letette esetleg, de nem az volt a baj, és nem az volt a függősége. Nem az volt az, amit letett, ami Istentől elválasztotta és a bűnhöz kötözte. Amikor megkeresztelkedtem 25 éve, 25 éve keresztelkedtem meg, akkor én egy teljes ilyen pálfordulást hajtottam végre. Világi zene, nem tudom, világi barátnő, meg az alkohol, meg a cigaretta. Sosem voltam nagy italos, meg dohányoztam nagyon, meg pénzre se kötöttem, de ahhoz képest egy 180 fokos fordult. Ugye nem világi zenét hallgattam, hanem elkezdtem a komoly zenét hallgatni, az öltözködés az embernek megváltozott, a hobbiai megváltoztak, egy csomó minden megváltozott. És amikor megkeresztelkedtem, akkor én abban a tudatban voltam, hogy elhagytam a bűneimet, és megszabadultam mindentől, ami Istentől elválaszt. Hiszen látványosan 180 fokot fordult az életem. Elkezdtem gyülekezetbe járni, tizedet fizetni, otthagytam a világi munkahelyemet, elmentem a közösséghez dolgozni fel annyi pénzért, turkálóból öltözködtem, nem volt egy új ruhám se. És úgy voltam, hogy mindent odaadtam, amit egy ember odaadhat. Minden bűnömtől megszabadultam, viszont nem ez volt a bajom. Nem ez volt az, ami Istentől elválasztott, és nem ez volt az, ami a gyermeki lelkületet megáltolta bennem. Ez utólag derült ki. Nem ez volt az, ami amúgy kizárt az üdvösségből, és amiatt nem lehettem kisgyermek. Mert ezek a dolgok, amiket az előbb említettem, és elhagytam ugyan, de nem kötöttem hozzájuk igazán. Nem kötöttem hozzájuk igazán, megszoktam, így nőttem föl, ezt cselekedtem, viszont nem volt vastollal és gyémánt hegye a szívem táblájára írva, ugye tudjuk, ez az igét ismerjük, ugye, hogy a ti bűneitek vastollal és gyémánt hegyel vannak a ti szívetek táblájára fölírva, és ez a bűnnek a lényege. Nem az, hogy most csinálsz valamit, nem ez a baj a bűnnek, az, hogy valami, ami Istentől elválaszt, a szíved táblájára vastollal és gyémánt hegyel föl van írva. Úgy elszülettem? Bizonyos értelemben úgy elszülettem. Olyanná váltam, mint a gyermekek? Bizonyos értelemben olyanná váltam, de inkább kamasz lettem. Kamasznak éreztem magam, aki jogilag még gyermek egy pár évig, viszont a viselkedése, a habitusa, az érzülete, a hite, a bizalma, az már nem gyerek. És valójában egy öntudatos kis lázadó maradtam, viszont szeretnék kisebb gyerek lenni, kisiskoláskorú, óvodás. Nem jó a kamaszkor, nem szeretem a kamaszkort. És Jézus nem azt mondta, hogy legyetek kamaszok, legyetek kisgyermekek. 3-4 éves kisgyermekek. És előbb azt mondtam, nem tudom, feltűnte, hogy nem ez volt a bajom. Ugye azt mondtam, nem ez volt a bajom. Mi volt már akkor is a baj, ami miatt nem voltam kisgyermek a kerességem után, és nem váltam egyből azzá? És azt mondtam, hogy az említett dolgok, amiből megváltoztam, nem volt vastola és gyémánthegyjel a szívem táblájára írva. Mi volt viszont az, ami oda volt írva? És a mai napig oda van írva. Ez egy nagyon komoly kérdés. 25 év keresség után, 25 év gyülekezetbe járás után, 15 év prédikálás után, mi az, aminek, ami az ember szívében még mindig oda van írva? Szerintetek? Elmondom nektek. Akarat? Nem. El kell mondanom,
ami napvilág legyen az.
El kell mondanom, mert nem, nincs benne szégyenni való dolog, viszont egyértelművé teszi a keresztény küzdelmet. Elmondom nektek. Az akarat, bizalmatlanság, vezethetetlenség. Szemeimmel tanácsollak téged, azt mondja. Nem úgy, mint az állatokat, hogy ide van téve egy vas, és akkor tépkedi a pilóta, hanem azt mondja az Isten, hogy én téged a szemeimmel akarlak tanácsolni. Ez egy vezethető ember, ez egy kisgyermek. Ránéz egy kisgyerekre, tudja, hogy merre van az arra, nem? És hogy nekem legyen igazam, bármibe kerüljön is. Kemény nyakas karakter. És engem ez gátol igazán abban, hogy kisgyermekké tudjak válni. Nem iszom, nem dohányzom, vegán vagyok, szolgálok. Mi kell még? Kemény nyakas karakter, vezethető, szemmel vezethető, bízó, engedelmes gyermeklét. Ez az. Nem más. Tegnap előtt délután ennek az iskola példáját élhettem át, azt elmondom nektek, ez egy ártatlan kis történet, de jól reprezentálja a valóságot. Fél éve otthon volt egy fürdőszoba felújításom, és a WC csészét kitettem, és mondta apu, hogy ezt ad nekem, fiam, mert az enyém az mély öblítésű, az övék meg ilyen lapos öblítésű, és hogy ezt ne dobjam már ki. Mondom, semmi gond, majd akkor kicserélem nektek. És ez volt fél éve ezelőtt, de toltam magam előtt, és úgy halasztottam, mert aki cserélt már WC csészét ki egy 25 éves lakásba, az tudja azt, hogy az nem egyszerű. Csavarok be vannak rohadva, ugye le van rakódva mindennel, onnan kibányászni, betenni az ujjat, bekötni. Nem volt hozzá ingerenciám. És apu tegnap előtt volt 83 éves, és azt mondtam neki, hogy édesapám, ez a te napod, ma bármit kérhetsz tőlem. És apu azt mondta, hogy bármit, fiam, cseréld ki a WC-t akkor. És mit mondjak erre? Készültem a prédikációra, nem volt időm. De azt mondtam, hogy bármit kérhetsz, édesapám. Meg kell csinálni, nem? Itt nincs mérlegelés az embernek tovább, meg kell csinálni. És hát bejöttem itt, gondoltam, csavarok berohadva, lerakódás mindenhol. Levittem a udvarra, mind a két WC-t, kerestem sósavat, vízkódot, nagy nyomású mosó. Aki mosott már WC-t, nagy nyomású mosó, tudja, hogy a víz mindig arra megy, amerre ő el. És nem csak a víz, hanem benne van. Tehát így borzasztóan kellemetlen munka. Megcsináltam. Megígértem. 2-3 órát meg dolgoztam vele. És az új WC csésze, amikor a berakás előtt föl akartam vinni, törölgettem, a szilikont az aljáról még levágtam, kicsúszott a kezemből. És eldőlt. És porrá tört. És porrá tört. És miért mondtam azt, hogy ez iskola példája annak, amiről az előbb beszéltem? Mert amikor hozzányúltam és elkezdtem csinálni, akkor jött egy hang az agyamba. Tele van a garázs vastag plédekkel. Tedd rá a vastag plédre, mert a porcelán és a beton nem szereti egymást. És mit mondott Juhász Zsolt? Mit mondott egy konok, nyakas, vezethetetlen ember? Nehogy már. És tudjátok, mi az igazság? Ezt elmondom nektek, Ilonka, bocsáss meg, hogy elmondom. Tudtam, hogy össze fog törni. Tudtam. De csak azért is. Nehogy már. Értitek? Ez egy kis történet. Ez egy semmi. De ebbe egy ember élete benne van. És ez az, ami az embert meggátolja attól, hogy szemmel vezethető kisgyermek legyen. És azt mondta Jézus, hogy olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem tudtok bemenni a mennyek országába, mert egy mennyek országába, ha belépsz ezzel a habitussal, hogy Isten azt mondja neked, hogy figyelj, ne menj oda az a fához, kérlek, nem lesz jó vége. Akkor az ember oda megy, és csak azért is, és letépi. És ezért nagyon fontos ez a fajta lelkület és gondolkodás, mert ha az ember megmarad ebbe, mindegy, hogy jár gyülekezetbe, 25 éve meg van keresztelkedve, teljesen mindegy, hogy az életét a missziónak szenteli, értitek? Hogy nincsen élettársi, szexuális kapcsolata senkivel, hogy nem beszél csúnyán, hogy látszólag egy konszolidált keresztény életet él, ha ez a lelkület nem alakul ki benne, hogy a szemeimmel tanácsolnak téged, hanem azt mondja, hogy nem érdekel, hogy összetörik. Legyen úgy, ahogy én akarom. Halál. Halál. És erre mondta Jézus azt, hogy önök nem lesznek, mint a kisgyermekek. Nem mehetek be a mennyek országában. Én ezért szerettem volna zárni ezt a mostani alkalmat, hogy a vezethetetlen, kemény, nyakas, nem gyermeki lelkületű karakter, csak azért is, ha belepusztulok is úgy lesz karakter, ez egy súlyos karakter, és Isten azt mondja viszont, hogy nem jó, de ne esd kétségbe, mert tudok neked segíteni ebbe. Tudok neked segíteni ebbe. Hogyan tud Isten segíteni ebbe nekünk? Ez egy jó kérdés. Tudjuk a választ, ugye? Szentlélek által. Tehát van egy olyan pont az ember életében, amikor azt mondja, nem tudok megváltozni. Nem tudok. Nem, azt mondja, hogy igen, megváltozhatja-e a szerecsen az ő bőre színét. A szerecsen hogy néz ki? Fekete. Meg tudja változtatni a színes bőrű ember az ő bőre színét? Nem tudja. És a párduc az ő foltosságát? Nem tudja. És így tudtok ti is jót cselekedni. És azért mondom ezt el, mert most már bezárom, bár még csak 11:30 van, ezt még elmondom egy dolgot, hogy a tíz szűz példázatában nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy a tíz szűz közül, akik várják az Isten országát, tudják, hogy mi van a Bibliában, szeretik az okos szűzeket, kimennek a vőlegény elé. Van olyan lámpájukban, mert világít. Miért veszítik el az üdvösségüket? Miért? Nincs elég olaj. Az olaj a Szentlélek jelképe. És ugye azt írja a Szentírás, hogy a szeretet gyümölcsei, ugye? Szentlélek lélek gyümölcsei pedig. Gyümölcse, nem gyümölcsei, gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, szívesség. Tehát a Szentlélek. Szentlélek gyümölcse. Ha a Szentlélek működik az ember életében, akkor ezek a gyümölcsök megjelennek. És az öt balga szűznek a baja az volt, hogy nem engedte, hogy a Szentlélek ilyen szinten átformálja és ellenőrizze az életét. Tehát neki jó volt mindene. Neki jó volt mindene. És azért mondta Jézus azt, hogy Nikodémusnak, hogy én tudom, hogy nem tudsz újjászületni. Én tudom. Mert könnyebb lenne anyád méhébe visszamenni és megszületni fizikailag még egyszer, mint önmagadtól lelkileg megváltozni. Nem lehetséges. Nem lehetséges. Az, hogy te azt mondtad, hogy tudom, hogy el fog törni a WC, de akkor is legyen úgy, ahogy én mondtam, ez a normális. Ez a normális. Ez a bűnnek a lényege. Nem más. Nem az a bűn, hogy az ember szombaton nem gyülekezetbe megy, hanem elmegy, nem tudom, vidám parkba. Nem ez a bűn lényege. Az a bűn lényege, hogy az ember mondta fel, ez a nyakas konok gondolkodás, ami kizárólag a Szentlélek újjáteremtő munkájával orvos, nem máshogy. Ha bemenne az ember az anyja méhébe, és újra megszületne, ugyanez a test születne meg. Ugyanez a gondolkodás születne meg. Tehát én és azért mondtam ezt ennyire konkrétan, és ennyire egyértelműen, mert nagyon sok hívő nem mer szóba állni azzal, hogy mi lakik a szívébe. nem mer szóba állni azzal, hogy inkább meghalok, az örök életemet elvesztem. De én ezt nem fogom elhagyni, én ezt nem fogom a fejem meghajtani senkinek. És ha az ember szóba áll vele, az egy fél nyeremény. És mi a teljes nyeremény? Ha azt mondja, hogy Uram, ne haragudj, nem tudok megváltozni ebből. Nem tudok. Vastollal, gyémánthegyel föl van írva, párduc foltosságával rendelkezem, a szerecsen feketessége, nem tudok egy fehér folt nélkül ember lenni. Csak a te véred által, jogilag. A valóságban pedig a Szentlélek ellenőrző ereje által, Uram, add a szent lelkedet, valahogy old meg, hogy a szívem megpuhuljon. Amen.